Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket és ma esti Isten tiszteletünket. A 276-os számú dicséretünkkel kezdjük el. 276. dicséretünknek valamennyi versét, mind az 5 versét énekeljük. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, arra rendeltél minket, hogy megharcoljuk a hitünknek nemes és szent harcát, ahol találkozunk veled, benne élünk közben ebben a világban, ahol felismerjük önmagunk gyengeségeit, és ahol nagyon sokszor elcsüggedünk. Mindig van erőnk tőled, hogy felálljunk és tovább menjünk. És mégis ez a hely mindig arról szól számunkra, hogy csak eljutni idáig, csak újból erőt meríteni, hogy azzal tovább lehessen indulni. Sokan voltak így a próféták közül is, akik a te lelked erejét vágyták, várták, hogy újból erejük legyen és indulhassanak tovább. Köszönjük, hogy ezen a héten mi is a léleknek ezt az erejét kérhetjük te tőled. Így vagyunk ott, itt, akik úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég erősek a magunk harcaihoz, ahol kell a segítséged, kell az útmutatásod, kell, hogy megerősíts minket jelekkel is akár. Köszönjük, hogy ma itt lehetünk te előtted, és kérjük a te ígédnek áldását, üzenetét, add, hogy az teremhessen gyümölcsöt a mi lelkünkben, a mi életünkben. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 370. dicséretünkkel, annak az első versét énekeljük. 370. énekünk első verse, Jöv el Szentlélek Úr Isten, töltsd be szíveinket éppen. Sorozatunk mai alapigéjét olvasom a Királyok első könyvének 19. részéből, a 9. versből, valamint a 11-től 14-ig terjedő versekből. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Az Úr pedig ezt mondta neki, jöjj ki és állj a hegyre, az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakart az arcát, kiment, megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel őrték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Amikor a lélek szólít, ez a címe ennek az egész hétnek és a sorozatnak, két estén vagyunk túl, az első estén Mózessel lehetett találkozni, Mózes történetéből azt a részt emeltük ki, amikor a csipkebokornál találkozott Istennel, és Isten megszólította, Istenhez közelebb léphetett, de Isten azt mondta, hogy vedd le a saruidat. Alázatosan közeledj hozzám, mert nem ismersz engem. Én akarom magamat kijelenteni te neked. A második estén pedig Sámuellel találkoztunk, akit ifjúkorában szólított meg Isten az ő házában, és megtanította a legalapvetőbb és legegyszerűbb imádságra. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. A sorozatot most Illés prófétával folytatjuk, akinek számtalan történetét ismerjük, és ezekben a történetekben mindig úgy mutatkozik be Illés, mint egy magányos hős. Egy olyan magányos hős, aki nem a modern világnak a képzeletvilágából született, aki mindenkit legyőz és mindenre van ereje, és magától meg tud oldani mindent, hanem aki egy nagyon kemény sorsot vállal a prófétaságával együtt, megpróbált életet él, és nagyon sokszor kiszolgáltatottnak érzi magát. Sok küzdelmében egyedül kelt helytájon, tudja jól, hogy ott van Isten mögötte, és mégis annyira nehéz, annyira nagy lelki terhet jelent számára a próféta sors, hogy ez többször is elkeseredésre vezeti őt, és ki is akar lépni belőle. És Isten mindig rátalál, Isten mindig megkeresi őt, a csüggett prófétát, hol ott találja a pusztával a patak mellett, küldi a hollókat, hogy táplálja, hol elküldi az özvegyasszonyhoz, ahol így is elég nagy a nyomorúság, de valahol az Isten mégis megmutatja a hatalmát, a lisztes fazék nem ürül ki, és ő is napról napra érzi az Istennek a gondviselését, de azért nem olyan áldott jó körülmények ezek. És aztán a csodatételekben is mindig ott van valahol az árnyék is. Ahol egy kis csoda lesz az ő keze nyomán, ott utána érez egy nagyfajta nyomorúságot. Megszaporodik a lisztes fazék lisztje, és mégis meghal az asszonynak a gyermeke. A csoda mellé jön a nyomorúság. A Kármel hegyén megmutatja, hogy ő az igaz Isten oldalán áll, és mégis elborzasztja a sok vér, a jajkiáltás és a nyomorúság. Természetes, hogy ez az ember a lelkében a lehető legmélyebben van, és el van csüggedve. Látja az Isten nagyságát, az Isten nagy dolgait, és mégis kell éreznie azt, hogy bárhol is jelenik meg ő az Istent képviselve, ott mellette megjelenik, vagy legalábbis ott van a nyomorúság, a fájdalom és a baj. Örökös vívódásban van ő maga is. És egy ilyen alkalommal jut el az Isten hegyéhez. Nem is a maga erejéből, hiszen a megelőző történet is arról szól, hogy az Isten rátalál arra a prófétára, aki azt mondja, hogy elég, és nem megyek tovább. És nem is érdekel tovább ez a dolog, mert nem bírom ki. És akkor az Isten megint csak a maga gondviselésével oda teszi a kőre a lángost, és ő azt megeszi, és annak az erejével 40 napig megy, amíg elér az Isten hegyéhez. Nagyon érdekes ennek a hegynek a jelenléte a Bibliában. Az Isten hegye, a Sínai hegy, vagy a Hóreb hegy mindig azt próbálja az ember elé tárni, elé hozni, hogy az Isten valami igen nagy erővel tör be az emberi világba. Ez az a hegy, amely a maga különféle jeleivel mindig is képviselte az Istennek a hatalmát. Ahol mindig ott volt a tűz, ahol mindig ott volt a viharnak minden jele, ahol a nagy csodákat meg lehetett tapasztalni ilyen emberfeletti erőkben. És talán nem véletlen, hogy Illés is ezért oda megy. Az erőtlen ember indul oda, ahol sejti, ahol vágyja az Istennek a megjelenését. Megy a barlangba. Így mondja a Bibliánk, hogy és bement egy barlangba. Pontosabb az a fordítás, hogyha így mondjuk, hogy bement a barlangba. Abba a bizonyos barlangba, ahol Mózes is járt, ahol kapta a kijelentést, ahol találkozott Istennel. Ő most úgy megy oda, mint akinek célja van, találkozása van, tudja, hogy kit keres ő ott. Nem csak találomra elrejtőzik. És innen szeretném indítani azt a néhány gondolatot ennek az estének a során, ahol keressük azt, hogy az Isten lelke hogyan szól ahhoz a megfáradt lelkű emberhez, aki nem az Isten elől menekül, hanem az Isten elé menekül. a megfáradt lélek, aki hallja a kérdést is, mit csinálsz te itt? Jöttem elbújni az Isten elé. Ez lenne a legegyszerűbb felelet. Nem az Isten elől. Vannak próféták, akik ezt is megpróbálták. Jónás történetét mindannyian ismerjük, vagy talán sokan ismerik, akik, amikor az Isten meg akarja őt ragadni egy szolgálatra, akkor azt mondja, hogy én ezt eleve nem vállalom. Nem is indulok abba az irányba, amit az Isten mutat, hanem egy hajóra menekül, amely az ellenkező irányba indul, és ott elbújik a rakomány között. Elbújni az Isten elől. Őrült ötlet. Illés tudja, kapcsolatban van az Istennel. Tudja nagyon jól, hogy az Isten elől nem lehet megmenekülni. Hogyha ő megragad, akkor én egy megragadott ember vagyok. Viszont azt is érzi, hogy micsoda teher van rajta. Hogy ezzel a teherrel kell menni valahova. Ez nem maradhat a hátamon. Le kell tegyem valahová. Nem az Isten elől menekül, hanem az Isten elé fut. Oda a barlangba, ahol várja ezt a találkozást. Sokszor talán mi magunk is érezzük azt, hogy az ember elfárad a lelkében. Elfáradunk, és akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy azért fáradtam el, mert nincs a dolgoknak értelme. Mert ha lenne értelme, akkor megerőszakolnám magam, és bírnám még egy kicsit. Ha lenne cél, ha lenne jel, ha lenne kiért csinálni, akkor küzdenék. És milyen érdekes, Illés maga mondja ki, van kiért csinálni, van értelme a dolognak, hiszen az Isten követségébe jár, elmondja, hogy van kiért csinálni, mert én az Úrért buzgolkodtam, mindennek megtalálja az okát, hogy miért. És mégis azt mondja, hogy ennek ellenére nagyon fáradt vagyok. Ennek ellenére nagyon nehezen megy ez nekem. És amikor kétszer is megkérdezi Isten, hogy mit csinálsz itt, akkor mind a kétszer elmondja, egyedül vagyok. Ezért jöttem ide. Egyedül vagyok. És ez egy örökös és nagy kérdés az embernek. Hogy én azért megyek az Isten elé, mert egyedül vagyok. Mert adtál nekem társat, de nem mindenben a társam. Adtál nekem gyermeket, de nem mindent tudok vele megosztani. Vannak emberek, akik körülvesznek, de akkor is egyedül vagyok. És annyi teher van, amit egyedül csak én tudok elvinni, mert az enyém, mert az én lelkemben van, mert az nekem fáj. Még ha szeretnek is, még ha azt is mondja a másik, hogy adjád belőle, nem tudok átadni belőle, mert nem tudja ő azt érezni, amit én érzek. És a többi proféta már nincs, csak én maradtam meg. Talán mindannyian tudjuk azt, hogy milyen ez az érzés. Egyedül maradni, vagy egyedül lenni akár. Olyan helyzetekben, ahol meg kéne állni, ahol kellene lépni, ahol kellene tenni valamit, de így nagyon nehéz. Nagy dolog az, hogy az Isten társakat rendel mellénk. És gyorsan szeretném is idehozni azt az újszövetségi választ a próféta sorsra, amit Jézus képzelt el. Ő tanítványokat hívott el, és egy tanítványi közösséget akart létrehozni. Egy olyan közösséget, ahol senki nincs egyedül. Ő soha nem engedte el a tanítványokat egymagába. Vagy ő volt ott, vagy azt mondta, hogy menjetek el kettesével. Hogy legyen társatok, ne érezzétek azt, hogy egyedül vagytok. És amikor a tanítványok a végső elkeseredésben azt mondják, hogy hiába vagyunk itt egymásnak, így is egyedül érezzük magunkat, akkor azt mondja Jézus, hogy elmegyek azért, hogy elküldjem az én lelkemet, hogy ne legyetek egyedül. Akkor sem hagylak titeket egyedül, és nem maradtok árván. Így, amikor pünköst felé készülünk, akkor nekünk nagyon fontos éreznünk azt, és tudnunk azt, hogy nem vagyok egyedül. Az Isten ott van, ha az Isten elé futok, és nem az Isten elől szaladok el. A Zsoltár olyan szépen mondja a 139. Zsoltárban, így kiált fel a Zsoltáríró, hogy hová fussak a te lelked elől? Te is, te magad, az egész lényed, Istenem, üldözöl engem. Nem tudok előled elmenekülni, de nem is akarok. Mert tudom jól, hogy az nekem jó, hogy te fogjál körül minden oldalról, hiszen te ismersz engem. De akkor legyél a társam, akkor ragadjál meg engem. A megfáradt lélek így jut oda az Isten barlangjába. És ezen a helyen valami különös dolog történik. Az Isten kiállítja a barlang elé a prófétát, és elvonul előtte. Elvonul előtte, mint természeti, elemi erő. Megmutatja magát a szélben, a viharban, a földrengésben, a tűzben, és mindegyik után azt írja oda a Szentíró, hogy és nem volt benne az Isten. Egy picit hadd vitatkozok a Szentíróval. Értsük őt jól. Hogy ne lett volna benne az Isten? Miért miben nincs benne az Isten? Mindenben benne van. Benne van a viharban, benne van a tűzben, benne van a szélben, benne van a föld mozgásában is, mindenben, hiszen az Isten mozgatja ezt az egész világot, minden ő benne van. De a próféta mégsem érzi a nagy csodákban az Isten jelenlétét. Mert ő ezeket már mind ismeri, ezeket már mind látta. Neki ennél most sokkal több kell. Van ennél több a nagy jeleknél, a nagy csodáknál, a nagy megmozdulásoknál. És Illésnek a lelke azt követeli, azt kéri az Istentől, hogy adj nekem ennél is többet. Láttam én nagy jeleket, mondhatná el Illés. Láttam azt, hogy az én szavamra jött az eső a nagy szárasság után. Az én szavamra haltak meg emberek. Az én szavamra gyúlt tűz az oltáron. Az én szavamra történtek nagy csodák, és én láttam ezeket. És nekem ebből most nagyon elegem van. Nem kellenek ezek a nagy jelek. Félek tőlük, megrémítenek engem is. Az összes lelki energiáimat elvették. Ettől többet adj nekem. Van ennél többed? És erre Isten azt mondja, hogy jó, akkor most megint elmegyek előtted. És akkor szólal meg, Isten egy halk és szelíd hangban. Azt hiszem, hogy lehet a nagy Isten élményektől is, értsük egy kicsit most jól, megcsömörödve az ember. Amikor minden olyan nagyszabású, amikor nekem mindig égnem kell, amikor nekem mindig szolgálnom kell, amikor nekem mindig toppon kell lennem a hitemben is, amikor nem tehetek fel egy olyan kérdést, hogy de miért? Amikor mindig hoznom kell azt, amit mindenki vár ebben a világban, hogy én az Isten gyermekeként megérjem azt a nagy csodát, hogy az Isten milyen hatalmas. És közben én egy törékeny, nyomorult ember vagyok, tele betegséggel és küzdelemmel és kérdésekkel. Megélném én ezt szívesen, de nem tudom így végighozni ezt a formámat. Ennél nekem többre van most szükségem. És tényleg úgy van, hogy kellenek a nagy események, sokfajta tekintetben. Egyházi nagy rendezvényeink vannak, megmozgatnak félvilágot, félországot, összecsődítünk sok-sok embert, sok minden történhet ott, és nem kizárt, hogy az Isten ott bárkit megszólít. Egy stadiont meg lehet tölteni emberekkel, lehet ott zenélni, mindent lehet csinálni. A kérdés az, hogy ezek után ugye azért még szükség lenne valamire, hogy a nagy-nagy élmények után, amit az ember szinte fel se tud dolgozni, megszólaljon egy halk és szelíd hang, ami aztán eligazítsa mindazt, ami körülvesz engem. És Illés erre várt, és ezt kapta ajándékba. A halk és szelíd hang megszólította. Nagyon nehéz ennek a kifejezésnek a fordítása. Többen adnak javaslatot, hogy hogyan lehetne még jobban elmondani azt, hogy mivel is találta itt szembe magát Illés. Néhányat összeírtam a magam számára, hogy jobban értsük. Halk és szelíd hang, azaz a finom hallgatás hangjával, vagy leheletszerű hanggal, a szelíd csend hangjával. Mindenképpen valami olyasmiről van szó, ahol nem biztos, hogy kellenek a szavak. Nem biztos, hogy ki kell mondani dolgokat, hanem néha éppen pont az kellene, hogy olyan csendben értsen engem valaki. Ebben Jézus nagyon nagy volt. Amikor mindenki beszélt, amikor mindenki ítélkezett, amikor mindenki a törvényről kezdett tárgyalni, amikor mindenki kivesészte a másiknak az életét, akkor ő jött a halk hangjával. Rajzolt a porba, Senki nem tudta, hogy ez mit jelent, milyen szavak vannak odaírva. Vagy csendesen annyit mondott valakinek, hogy eredj el és többé ne vétkezzél. És mindenki fel volt háborodva, hogy ezekkel a szavakkal hogyan lehetne életeket helyre rakni. Kiálts rá, és összerezzen, és majd megtalálja a helyes utat. Néha kell a kiáltás. Néha kell az erős szó. Néha kell az, hogy valakinek egy felkiáltó jelet rajzoljon az Isten az életébe, és legyenek ott tényleg nagy jelek. De ez az ember, aki már sok-sok nagy jel után van, most éppen arra vár, hogy valaki úgy szóljon hozzá, hogy szinte ne mondjon semmit. Csak fogadja el őt, csak érezze ebből a leheletszerű, finom hangból azt, hogy valakihez tartozik, valaki számon tartja, valaki szereti őt. Szeretném idehozni Jézusnak a példáját olyan tekintetben is, hogy számon tartjuk azokat a szavakat, amiket Jézus már a kereszten suttog el. Sok emberhez nem jut el. Túl halk, túl szelíd. Amikor olyan dolgokkal fejezi be az életét, hogy bocsánatot kér azoktól, akikért ő hal meg. Olyan hangok ezek, amelyeket nem minden emberi fül kíváncsi meghallani, vagy akarja megérteni. De vannak emberek, akiknek a nagy zajos élete után kellenek ezek a hangok. Kell ez a pár szó, hogy békessége legyen, hogy onnan el tudjon újból indulni, hogy vállalni tudja az újabb kihívásokat, a küzdelmeket, és hogy tudja vállalni továbbra azt a prófétai sorsot, amelyet egyikünk sem kerülhet el. Hiszen akit az Isten megragadott, meg akart szólítani, feladatot bízott, az nem tud kicsúszni az Isten kezéből. Az érzi ezt a fáradtságot, és próbál tovább menni, próbál erőt meríteni, és a küzdésben helytállni. Végül Illés eltakarja az arcát. Így takarta el Mózes, így takarták el sokan, akik találkoztak vele szemtől szembe, akik rájöttek arra, hogy az Isten nem látni kell, nem érteni kell, hanem hallani lehet. Az ige hirdetés bolondsága által mondja el Isten az ő üzenetét, Tamás rájött arra, hogy nem megtapintani és nem látni kell a feltámadott Krisztust, hanem elhinni, befogadni, hallani az ő szavát, és Jézus maga is azt mondja, hogy az enyéim ismerik az én hangomat. Ez az az út, amiben már tegnap ráléptünk, ami imádságot megtanult Sámuel is. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ma pedig tovább léptünk, hogy tanítson meg az Isten minket arra, hogy ennek a szelíd hangnak befogadására kész legyünk, hogy mindaz, ami körülvesz bennünket, a lelkünket megfárasztja, elfárasztja, újból erőt kaphasson. Nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy innen felállva olyan erővel fogunk rendelkezni, hogy az egész életünket át tudjuk rendezni, hogy innentől kezdve sikerélményeink lesznek. Inkább arra bíztat az Isten, hogy azt a küzdelmet, amit ránk bízott, az ő erejével folytathassuk. Az Isten lelke ezt el tudja készíteni bennünk, kérjük imádságba, hogy bennünk is így legyen. Amen. Örökkévaló Istenünk, egy halk és szelíd hanggal most megelégednénk mi is, amely elsuttogja számunkra, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem csak a saját erőnk van, hanem ott van a tied is. Hogy a küzdelem lehet, hogy úgy látszik, hogy kiegyenlítetlen, túl nagy az ellenfél, és mi túl kicsik vagyunk, de a végső győzelem mégis nálad már el van készítve. Sokszor megyünk úgy oda eléd, mint Illés a próféta, megkeseredve, megfáradva. És mi tudjuk, hogy nekünk is csak ez az egy utunk van. Előled elmenekülni nem tudunk, hiszen hozzád tartozunk. Ezért, ha menekülünk is, a színed elé menekülünk. Köszönjük, hogy ma is ezért itt lehettünk, hogy nem máshova vittük a gondjainkat, a nehézségeinket, a fáradtságunkat, hanem ide hoztuk te eléd. Eléd, aki ismersz minket, aki tudod minden gondolatunkat, és aki azt is nagyon jól tudod, hogy még milyen útra akarsz elküldeni tovább. És nem is titkolod, erőd felett való út áll még te előtted. Világos és tiszta beszéd. Ami előttünk van, az sem a mi erőnkből megvalósítható, hanem ahhoz is szüntelen kell lesz. Szüntelen, jelen kell legyél az életünkben. Ezt kérjük tőled is. Amikor a pünkösdre gondolunk és készülünk rá, akkor ezt várjuk te tőled, hogy a lelked az valóban kíséri a lépteinket, vezesse a gondolatainkat, erősítse meg a szívünket, hogy ne egyedül küzdjünk. Köszönjük ennek az estének az üzenetét, köszönjük, hogy a te lelked tud megszólítani minket, és kérjük, hogy a továbbra is a te áldásod kíséri az életünket, tartson meg bennünket magad mellett, és kérjük, adj békességet nekünk az estében, éjszakában. Segíts készülődnünk annak az ünnepnek a nagyságára, amely itt áll előttünk már a küszöbön. Maradj velünk továbbra is, és áld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetben, hogy a holnap este is folytatjuk sorozatunkat, ugyanígy 6 órakor tudunk találkozni. A holnap estének a címe: Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Elizeus prófétának az elhívása történetével fogunk foglalkozni. Mai Isten tiszteletünket is úgy fejezzük, mint az eddigi alkalmainkat, egy kivetített énekkel, amely nem a gyülekezeti énekeskönyvünkből van. Mennyben lakó én Istenem. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.